sportruhát megint rendbe hozza. Kessel Hood kutatva körülnézett. Hagedorn doktor úr a halban ül, mondta a portás. Kessel Hood tovább imbolygott, felfedezte az asztalt, amelyik mellett Schulze és Hagedorn ültek. Mikor néhány lépés távolságból megismerte, hogy ki a két asszony, fogai halkan vacogni kezdtek, rémülten dörzsölte szemét, hiszen ez lehetetlen. Megint oda nézett, aztán rosszul lett, legjobban szeretett volna a föld alá süllyedni, de sehol nem volt süllyesztő. Oda biceget hozzájuk. Tante Julien kárőrvendőn vigyorgott. Mi történt magával? Kérdezte Schulze. Nem veszedelmes, mondta Kessel Hood. Összeütközés volt. Ez minden. De az az érzésem, hogy nem fogok tovább sportolni. Tante Julien hipnotikusan nézett Hagedornra. Nem volna szíves bemutatni ezt az urat? A fiatalember megismertette egymással a vendégeket, kezet fogtak. Minden előírás szerint történt. Kessel Hood nem mert megszólalni, minden megjegyzés hibás lehetett. Maga bizonyára az az úr, aki egy hajózási vállalat tulajdonosa, mondta Hilde. Úgy van, felelt Kessel Hood magába roskadva. Minek a tulajdonosa? Kérdezte Tante Julien, és mintha nagyot hallana, kezét füle mögé tartotta. Egy hajózási vállalatnak, mondta Schulze szigorúan, méghozzá igen nagy vállalatnak, ugye? Kessel Hood ideges volt. Át kell öltöznöm, különben még megfázom. Háromszor egymás után tüsszentett. Szabad a jelenlevőket megkérnem, hogy vacsora után a bárban legyenek a vendégeim? Elfogadjuk a meghívást, mondta Schulze. Majd kiderül, hogy Tante Julien mennyit bír. Az asszony hencegett. Mindenkit az asztal alá fogok inni. Mikor 1905-ben testvérem férjhez ment, egyedül kiittam két üveg bort. Remélem ezúttal már hamarabb be fog csípni, mondta Kessel Hood. Különben még drága lesz nekem ez a mulatság. Aztán elbicegett a lépcsőhöz. Olyan volt, mint egy megvert hadsereg. Közben Hagedorn tekintetével majd elnyelte Hildét, hirtelen felnevetett. Nem fontos ugyan, de nem is tudom még a családi nevét. Nem? Kérdezte a lány. Nevetséges, ugye? Képzelje csak, ugyanúgy hívnak, mint Eduard barátját. Eduard? Kérdezte a fiatalember. Hogy hívnak? Ó, bocsánatot kérek, azt hiszem, ma kiesett egy kerék a fejemből. Magát Schulzénak hívják? Mióta magázódunk megint? Kérdezte Eduard. Hiszen rólam van szó, mondta Hilde. Rendben van, doktor úr. Ugyanúgy hívnak, mint az ön barátját. Csodás véletlen, kiáltott Hagedorn. Schulze igen gyakori név, jegyezte meg Eduard, és haragosan nézett Hildére. Mégis, mondta elérzékenyülten Hagedorn, ez a véletlen egész különösen hat rám, mintha sors akarta volna így. Talán rokonok is vagytok, csak nem tudjátok. Mikor a beszélgetés idáig jutott, Tante Julien fuldokolni kezdett, és Hildegard kisasszony kénytelen volt sürgősen a szobájába szállítani. A lépcsőn kimerülten így szólt. Ez még egy lónak is sok lenne. Nem tudott más nevet választani magának, mint azt, hogy Schulze. Hilde határozottan nemet intett fejével. Nem hazudhattam neki. Az pedig igaz, hogy ugyanúgy hívnak, mint Eduard barátját. Na, ha minden jól végződik, mondta Kunkelné, megeszem a fogkefémet. Ugye csodálatos teremtés? Kérdezte Fritz. Persze, mondta Eduard rosszkedően. Láttad, hogy egy gödröcskéje van a nevet? Igen. És a szemében kis aranyfényű pontok vannak. Ez még sose tűnt fel nekem, mondta Schulze. Mit gondolsz? Tulajdonképpen mennyi idős? Augusztusban lesz 21. Fritz nevetett. Ne viccelj folyton, Eduard! De körülbelül igazad lehet. Nem az a véleményed, hogy feleségül kell vennem? Na persze, mondta Schulze. Miattam? Végre észrevette, hogy hebeg. és összeszedte magát. Lehet, hogy nincs egy krajcárja, sem mondta a végén.
Sőt, nagyon valószínű, hogy nincs, mondta Hagedorn. Viszont nekem sincs.
Holnap megkérdezem, hogy akar-e a feleségem lenni, aztán mindjárt megtarthatjuk az eljegyzést, és aztán, mihelyt álláshoz jutok, megesküszünk. Nem akarsz tanú lenni?
Az csak természetes, jelentette kis Ulce. Hagedorn rajongva mondta, olyan vagyok, mint a újjá születtem volna.
Azt nézd meg, fiam, hogy fogok most végig rohanni a berlini cégeken. Halottra beszélem valamennyi vezérigazgatót. Nem is fog eszükbe jutni, hogy kidobhatnak.
Talán mégis sikerül valami a Toppler műveknél.
Ki tudja, mondta Fritz kétkedőn. Ajánlásokkal még sose volt sikerem.
Nem, most egész másképp fogjuk ezt csinálni. Ha megérkezem Berlinbe, majd felkeresem fészkében az öreg Toblert. Nem tudod, hol lakik?
Valahol Grunewaldban.
A címét majd megtudom valahogy. Majd egyszerűen oda megyünk, csönketünk, félretoljuk az útból a szobalányt, beülünk a szép szobájába, és addig nem megyünk el onnan, amíg nem szerződtetett. Legrosszabb esetben ott maradunk éjszakára, valami ennivalót majd viszünk magunkkal. Jó lesz így?
Grandiózus gondolat, mondta Schulze.
Már előre nevetek Tobler arcán. Mi majd ellátjuk az öreg baját, igaz?
Erre számíthat, mondta Hagedorn lelkesen. Tanácsos úr, mondjuk majd neki, ön ugyan sok millió ura, és minden évben még néhányat keres hozzá, és így tulajdonképpen felesleges, hogy két ilyen tehetséges reklámszakember, mint mi, éppen önhöz jöjjön. Tulajdonképpen olyan vállalathoz kellene mennünk, amely rosszul megy, hogy felsegélyezhessük. Viszont tanácsos úr tudja, hogy nincs olyan jó reklám, amelyhez nem kell pénz. Mi propaganda emberek, tábornagyok vagyunk, hadseregünk azonban gondosan elcsomagolva az ön pénzes szekrényében fekszik.
Seregek nélkül a legjobb hadvezér se nyerhet ütközetet.
A reklám pedig hadjárat. Sok millió ember fejét kell meghódítani. Azaz, meghódított területté kell tenni ezeket a fejeket.
Tobler tanácsos úr, a konkurenseket nem csak a piacon kell legyőzni, hanem azoknak a gondolatvilágában is, akik holnap vásárolni akarnak. Mi, reklámszakemberek, véghez visszük, hogy olyan cikkből, amely szabad versenytárgya, monopóliumot csinálunk. Adjon nekünk mozgási szabadságot, uram!
Hagedorn lélegzetet vett. Nagyszerű, mondta Schulze. Bravo, bravo!
Ha Tobler ezek után se szerződtet minket, nem is érdemli meg a szerencséjét.
Te mondád, mondta ünnepélyesen Fritz. De csak nem lesz ilyen gonosz.
Schulze megrázkódott.
Talán még ma este megkérdezem, mondta Fritz határozottan.
Kit?
Hildét,
mit kérdezel?
Hogy akar-e a feleségem lenni?
És ha nem akar?
Ez még eszembe se jutott, mondta Hagedorn.
Őszintén megijedt.
Ne ijeszges, Eduard!
És ha a szülei nem akarják?
Talán nincsenek szülei, ez volna a legkényelmesebb.
Ne légy ilyen durva, Fritz!
No, és ha a vőlegénye nem akarja?
Akkor mi lesz?
Hagedorn elsápadt.
Te megőrültél.
Az én Hildemnek nincs vőlegénye.
Nem értelek, mondta Schulze. Miért ne lehetne vőlegénye egy ilyen csinos, okos, jókedvű lánynak, akinek gödröcskéje van, és az íriszén aranypontok csillognak. Azt hiszed, hogy évek óta rád vár?
Fritz felugrott.
Megöllek!
De előbb felmegyek a szobájába. Maradj itt, Eduard! Ha igazat találna lenni, akkor kerékbe törlek. Légy szíves, gondoskodj időközben megfelelő kerékről.
S dr. Hagedorn felrohant a lépcsőn.
Tobler tanácsos mosolyogva nézett utána. Néhány pillanattal később visszaérkezett a halba, immár smokingba öltözve Johann Kesselhut. Még most is sántított egy kicsit.
Nagyon haragszik rám, tanácsos úr, kérdezte félénken.
Megígértem Hildegard kisasszonynak, hogy minden nap beszámolok, hogy létünkről. Ki gondolta volna, hogy ide jönnek? De erről